Miért kellett létrehozni egy ilyen intézkedést? Tehát miért kellett csökkenteni az antibiotikumoknak a felhasználását?
Rendszeresen végeznek ilyen világszerte elérhető felméréseket, hogy az emberi társadalomban mik a vezető halálokok. Jelenleg ugye a daganatos megbetegedések vezetnek, utána közvetlenül a kardiovaszkuláris megbetegedések, tehát a szív- és érrendszeri, és a rezisztencia kérdése az most még nincs annyira a toppon, de a beszélések szerint 30 éven belül ez lesz az első. Tehát, hogy ha nem teszünk valamit, akkor néhány évtized múlva a legtöbb ember az antibiotikum rezisztencia miatt fog meghalni. És ez ugye azért nagyon ijesztő, mert olyan helyeken, ahol nem is gondolnánk rá, tehát fogorvosnál, vagy egy nyílt törés esetében, egy síelés után, ugye az antibiotikumokra borzasztóan számítunk. Bizony előfordulhatnak már olyan törések, vagy fogászati beavatkozások, amik akár halálos következménnyel fognak járni, mert egyszerűen az antibiotikumokra nem fognak reagálni a kórokozók. Úgyhogy cselekedni kellett. Természetesen a humán felhasználás és az állatorvosi felhasználás is felelős, sőt egyébként még a növényorvoslás is használ antibiotikumokat bizonyos megbetegedésekre, de inkább a humán és az állatorvosi felhasználás dominál. Európában most már megfordult a helyzet. Néhány évvel ezelőtt még az állatgyógyászat az többet használt, mint a humán gyógyászat. Most már megfordult a helyzet, és most már az állatorvoslás sokkal kevesebbet használ, mint a humán gyógyászat, de ez az európai helyzet. Ugye vannak olyan országok, hatalmas régiók, Dél-Kelet-Ázsia, Dél-Amerika, Afrika, ahol ugye most az életszínvonal növésével egyre több állatot fognak majd tartani, és tartanak, és a minőségi élelmiszerek felé tolódik el az élelmezési szokásoknak a köre, és ezért ott most fog beindulni az állattenyésztés, most fog beindulni az antibiotikum felhasználás. Tehát bizony a világ több területén nagyon nagy baj lesz. De az európai helyzet, és hát szerencsére azért mi itt vagyunk, az most már fordulni látszik, és jelenleg az állatgyógyászat kevesebb antibiotikumot használ fel, mint a humángyógyászat.
De azért különbséget kell tenni az állatgyógyászaton belül is, mert ugye a legtöbb antibiotikumot azt az állattenyésztés során használták föl. Tehát akik állattenyésztéssel foglalkoznak, nem pedig azok az állatorvosok, akik mondjuk házi kiskedvenceket kezelnek.
Így van, úgyhogy ez a rendelkezés, ami életbe lépett, ez most jelenleg elsősorban a haszonállattartásra vonatkozik. Méghozzá azon belül is a nagy, az úgynevezett major, vagy nagy élelmiszertermelő állatfajokra, ez a sertés. Magyarországon a sertésben használják fel a legtöbb antibiotikumot, ezt követi a baromfi, a nyúl és a kérődzők. Tehát ők, akik most a fókuszban vannak. A nyúl az majd csak néhány év múlva következik, de a sertés baromfi kérődző van jelenleg most benne ebben a rendelkezésben. És jól mondta, hogy az állattenyésztés használta föl, de most már ez nem lehetséges. Ugyanis nagyon üdvözítő rendelkezés, hogy most már csak állatorvos felügyeletével, állatorvos által kiállított receptre lehet antibiotikumot felhasználni. Korábban ugye előfordult, hogy állatorvosnak a megkerülésével lehetett antibiotikumot rendelni mondjuk 100 000 csirke számára, ma már ez teljesen lehetetlen, és 2024. januártól ez a rendelkezés életbe lép, ami azt jelenti, hogy minden állatorvosnak megnő a jogosultsága, és nagyon jelentős teljesítménynek értékeljük, hogy az is bekerült a jogszabályba, hogy egy elég komoly vizsgát kell elvégezni ezeknek az állatorvosoknak. Ezt az Állatorvostudományi Egyetemen folytatjuk ezt a képzést, ez egy képzéssel egybekötött vizsga, és azok az állatorvosok írhatnak föl 3 hét múlva már csak antibiotikumot, akik ezt a képzést elvégezték, levizsgáztak belőle, és kapnak egy hatósági jogosultságot. A társállatpraxis is egyébként idézőjelben áldozatul fog esni. Ők 2030. január 1-től fognak hasonló szabályozással szembe kerülni.
Hogyan fogadták ezt a hírt egyébként az állatorvosok és az állattenyésztésben lévők?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye először természetesen minden állatorvos fel volt háborodva, hogy az ő diplomája mellé neki még kell még egy vizsgát letenni, de amint megjelentek ezeken a képzéseken, és most már büszkén mondhatom, hogy majdnem 1500 állatorvos vett rajta részt, hogy nagyon-nagyon élvezték, és örömmel ültek vissza az iskolapadba, és utána említették nekem, és ez egy nagyon pozitív hír volt, hogy ön szorgalomból az ő saját szülőfalukban vagy szülővárosukban ilyen kis önképző köröket alakítottak, ahol az antibiotikumokról beszélnek. Tehát ez óriási büszkeség számunkra, hogy ez sikerült a köztudatba beépítenünk, és hogy ők is átérzik ennek a súlyát és a jelentőségét. Tehát én nagyon hálás vagyok minden kollégának, aki ebben aktívan részt vett, és aki elvégezte ezt a tanfolyamot, mert tényleg le a kalappal van, aki 75 évesen jött vissza és vizsgázott le. Tehát tényleg nagyon komoly teljesítmény, én nem tudom, hogy mit tudnék én csinálni 75 évesen, de hogy egy 20 órás képzésnek a anyagát megtanulni, az valószínűleg nem egy leányálom.
Igen, mert hogyha belegondolok az, hogy mondjuk egy 75 éves állatorvos mikor szerezte a diplomáját, és akkor mi volt a helyzet ezen a fronton, és most mi van, hát óriási a különbség, és azért, ha egy orvos nem képzi magát, és nem olvas utána, nem beszélsz konferenciákon, stb., hát akkor az a tudás az úgy ellaposodik.
Ez a képzés meg ugye csak és kizárólag az antibiotikumokról szól, tehát egy nagyon fókuszált képzés, és hát óriási mennyiségű anyaggal, úgyhogy tényleg nagyon oda tette magát az állatorvos társadalom, és még most lesz egy képzés majdnem 200 fővel, úgyhogy dolgozunk az ügyön, és remélhetőleg meg lesz az eredménye.
De egyébként engem ledöbbentettek azok a mondatok, illetve azok, amiket olvastam a haszonállattartás kapcsán, hogy ugye a nagy létszámú telepeken voltak takarmányba belekeverhető antibiotikumok, amelyeket ugye hozamfokozásra használtak. Illetve használhattak föl úgyis antibiotikumot nagy létszámú állattartó telepeken, hogy mondjuk nem volt megfelelő a levegőztetése a helynek, ahol nagy létszámú állatot tartottak, és ugye azért, hogy betegségek stb. Megelőzésére antibiotikumot használtak föl. Tehát ez döbbenet számomra, mint laikus számára.
Ez így van. Az antibiotikumoknak a hozamfokozása való használatát azt szerencsére Európában már majdnem 20 éve tiltják, úgyhogy ez legálisan nem elvégezhető. Ugyanakkor más földrészeken sajnos igen, sőt használják is sajnos meg a tonna számra. És Európában is, amit említett, hogy az úgynevezett technológiai hiányosságoknak a kijavítására vagy kompenzálására használják az antibiotikumokat, tehát hogyha túlságosan sűrűn telepítik be az állatokat, ha nem megfelelő a szellőztetés, ahogy említette, az almozás, a szennyvízelvezetés, a gázok, tehát rengeteg minden, vakcinázás, a vitaminellátottság, a féregellenes kezelések, tehát rengeteg energiát kell abba beleölni és pénzt, hogy egy állatállomány optimális körülmények között legyen tartva, és ilyenkor szinte nem is kell antibiotikum. Mi ugye az Állatorvos Tudományi Egyetemen szoktunk gyógyszerkipróbálásokban természetesen minden állatvédelmi előírás betartásával mesterséges fertőzéses kísérleteket csinálni, ami azt jelenti, hogy megpróbálunk baktériummal megfertőzni állatokat. Hát ez borzasztóan nehéz. Tehát, hogy amikor ott van a mi állatházunkban, ami egy ilyen gyönyörű szép állatház, tényleg, tehát öröm belemenni, olyan szép, ott egyszerűen nem tudunk baktériumos betegséget csinálni. Úgyhogy ahhoz, hogy baktériumos betegség legyen, ahhoz borzasztó körülmények kellenek idéző. És bizony ezeknek a kijavítása az antibiotikum felhasználást valószínűleg a 5%-ára tudná csökkenteni. Csak hát ez itt azért már 100 milliárdokról van szó. Úgyhogy hát szokás szerint ugye itt is sajnos a költségek, amiket mérlegelni kell.
Igen, ugyanakkor eszembe jut az, hogy a szabályok be nem tartása, és akkor hol van az ellenőrző rendszer, ahol ezek a telepek mondjuk életben maradhattak, stb. 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 De természetesen ez egy másik riportnak a témája lenne. Ha jól tudom, akkor 4 kategória van, és az A kategóriás gyógyszerek felhasználása az teljesen tilos, mert ugye az Unióban ezek már nincsenek is forgalomban.
Valóban, kis kiegészítéssel, 4 kategóriába soroljuk ugye az állatgyógyászatban felhasznált antibiotikumokat, ez az úgynevezett AMEG csoportosítás, ez egy európai szakértői gárda által kialakított csoportosítás, és az A kategóriába tartoznak azok, amelyeket haszonállatokban nem szabad felhasználni, tehát amit a fogyasztó elfogyaszthat, társállatokban még lehet, de már ebben a kategóriában is vannak olyan antibiotikumok, amiket még a társállat praktizőröktől is elvettek, tehát nagyon értékes humán fertőzések kezelésére használt antibiotikumok, de ez azért nagyon ritka. És a B kategória, ami a humán gyógyászat számára szintén nagyon-nagyon fontos, és ez az, amiből sajnos az állatgyógyászat, a haszonállatgyógyászat is nagyon sokat használ, és ezeknek a felhasználását kell nagyon visszaszorítanunk a jövőben. Aki már ugye mostanában antibiotikumot szedett, főleg, hogyha egy komolyabb fertőzése volt, akkor a szinte mindig ebbe az AMEG B kategóriába sorolható, és hát ezek ezért a humán gyógyászat számára nagyon-nagyon fontosak. És ezért mi próbálunk az AMEG C meg az AMEG D kategóriában gondolkozni, amik kevésbé értékes antibiotikumok, és ezeket a humán gyógyászat nem annyira alkalmazza, úgyhogy mi ebbe az irányba próbálunk indulni.
És egyébként mi a helyzet a kis kedvencekkel? Tehát ott az antibiotikumokat mennyire lehet használni? Illetve van-e olyan eset, amikor ez az utolsó lehetőséget jelenti annak az állatnak az életben tartására?
Társállatoknál szerencsére még sokkal megengedőbb, hát mind a jogszabály, mind pedig a jelenlegi ismereténk alapján az ideológia is. Tehát ugye a legnagyobb probléma az az élelmiszer elfogyasztásával van, tehát a tejjel, tojással, hússal rengeteg rezisztencia, génzt tudunk ugye bevinni, ami a hódolja ezeket a rezisztenciákat. Viszont a társállatoknál, hát már csak ugye a számuk meg a méretük következtében is ennek az esélye az valószínű jóval kisebb, de meg kell jegyezni azért, hogy ma már ugye nagyon sok ember a házi kedvencével együtt alszik, meg játszik, meg fürdik, meg nem tudom mit csinál, és ezért ugyanúgy rezisztens baktériumok átkerülhetnek a társállatokról is az emberekre, és mivel a jogszabály még rájuk nem vonatkozik, ezért náluk ugye a szemléletformálás jelenleg, ami nagyon fontos, és ezért mi nem csak a haszonállatos kollégáknak, hanem a társállatos kollégáknak is rendszeresen tartunk képzést. Látom a Facebook fórumokat, meg a egyéb online fórumokat, meg élőben is a kongresszusokon, konferenciákon, hogy nagyon komolyan foglalkoznak a társállatos kollégák is ezzel a kérdéssel. Ugye a társállat gyógyászat az jóval közelebb áll a humán gyógyászathoz, mint a haszonállat gyógyászat, hiszen a társállatpraxisban gyakorlatilag minden a rendelkezésünkre áll, ami a humán gyógyászatban rendelkezésre áll, és ezért a gondolkodás is jobban hasonlít a humán gondolkodáshoz, és ezért ezek a kollégák, ők nagyon figyelnek erre, hogy a jövőben csak az A meg CD kategóriát használják, a B-re már erős lelkiismeret fúdalásuk van, az A-t azt pedig próbálják tényleg csak akkor használni, amikor életveszélyes eset van. Már amit lehetséges, mert ugye ezt idén áprilistól már néhány hatóanyagot teljesen betiltott az Európai Unió.
De akkor innentől kezdve önökre nagyon nagy felelősség hárul, olyan tekintetben, hogy Állatorvos Tudományi Egyetem gyógyszertani és mérektani tanszék, tehát magyarán akkor rengeteg kutatásra van szükség, hogy mivel lehet az antibiotikumokat helyettesíteni, tehát milyen lehetőségek vannak például a haszonállatoknál.
Pontosan. Ez ugye túlnyúlik a tanszéki hatáskörön, tehát ez már egy teljes egyetemi irányvonal, amit mi képviselünk, ez az úgynevezett egyegészség, és az egyegészséggel kapcsolatos kutatások, hogy a humán gyógyászat, az állatgyógyászat, meg a növénygyógyászat az ugye egyszerre mozogjon és egyszerre dolgozzon, úgyhogy az egész egyetemünk nagyon elkötelezett az ügy érdekében, és más egyetemekkel is kooperálunk, tehát hogy ez tényleg egy nagyon nagy mérvű, nagyszabású dolog, és nem csak egy kis pici csoport dolgozik rajta. És valóban egyrészt ezeket az információkat, amiket most mondtam önnek, ez ugye mind kutatás eredménye, tehát ezek mind felmérések, rengeteg laboratóriumi munka, elemzések, publikáció következménye, tehát ezeket mi folyamatosan csináljuk, és valóban antibiotikum alternatívákra van szükségünk ahhoz, hogy amikor majd remélhetőleg még kevesebb antibiotikumot fogunk használni, akkor legyen valami alternatíva, mert ugye baktériás betegségek azok mindig lesznek, és azzal sosincsen gond, hogyha egy bakteriális betegséget valaki antibiotikummal kezel. Ezért soha senkire nem fog rossz szemmel nézni. Ugyanakkor, amikor megbetegszik 5 állat, és akkor a maradék 1500-at is kezelik, akkor már igen. Tehát a kezelés, az antibiotikumok megmaradnak, és meg is maradhatnak, ezzel nincsen gond. Azzal van gond, amikor megelőzésre nagyon-nagyon gyakran indokolatlanul alkalmazzák ezeket, és ezért jó, hogy képbe jönnek bizonyos antibiotikum alternatívák, például illóolajok, amik ott vannak a mindennapjainkban, a kakukkfű, az oregano, a fokhagyma, a fahéj, ezek mind kiváló antibakteriális hatásra rendelkeznek, és nagyon sok takarmány kiegészítő tartalmazza ezeket. A probiotikumokról nem kell beszélnem, azt mindenki ismeri, prebiotikumok, aztán szerves savak, amik teljesen veszélytelenek, és még a ízük is néha kedvező. Tehát van egy csomó antibiotikum alternatíva, és bizony ezeknek egyre növekvő a piaca, és szerencsére nyitott az állatorvos társadalom, és nyitott az állattenyésztéstan is ezeknek a befogadására.
De önök vizsgálnak is immunerősítőket, meg egészségmegőrző hatású anyagokat, ugye? Tesztelik pontosan azért, hogy az antibiotikumot lehessen helyettesíteni.
Hát természetesen, ugye amikor 100 000 állatról van szó, vagy valamikor még többről, ugye Ázsiában milliókról, vagy 10 milliókról, akár egy kezelésnél, akkor ugye borzasztóan fontos, hogy bizonyítékokon alapuló eredményeink legyenek. Tehát nyilván a gyártóknak az az érdeke, hogy minden jót elmondjanak a termékükről, de amíg nincsen mögötte egy tudományos publikáció, amely mögött egy egyetem, vagy egy kutatóintézet, vagy egy komoly kutatói gárda áll, addig ezek, hát azért általában nem túlságosan hitelesek. Úgyhogy a publikációk, a bizonyítékokon alapuló állatorvoslás, ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyt kapott az elmúlt egy-két évtizedben, és ezért teljesen egyetértek önnel, hogy a kutatás az folyamatosan kell, és ezeknek a termékeknek, amiket az előbb felsoroltam, azoknak van igazán sikere, amelyek mögött van valamilyen tudományos eredmény. De amúgy a piac is igazolja ezeket, tehát hogyha ha valaki minden jót elmond a termékéről, de nem vizsgálta be egy komolyabb helyen, akkor nagyon nagy szerencséje kell, hogy legyen, vagy pedig a terméke az megbukhat, hiszen nincs rá bizonyíték. Míg amit bevizsgáltunk, azra meg van, tehát sokkal nagyobb eséllyel marad életben a piacon, hiszen tényleg működik.
Nincsenek könnyű helyzetben a baktériumokkal kapcsolatban, főleg a szuperbaktériumokkal, mert hogy ezek gén szinten képesek módosítani magukat. Tehát a rezisztenciát olyan fokon és módon tudják kifejleszteni, hogy ha azt nézem, akkor evolúciós fejlődés szempontjából jóval előttünk állnak. Tehát mi nem tudunk olyan gyorsan kutatni, mint ahogy ők az evolúció során fejlődnek és alkalmazkodnak a dolgokhoz.
Hát az evolúció az egyrészt az időtől, másrészt pedig a számoktól függ, és hát ugye a baktériumok populációja az összehasonlíthatatlanul több, mint az embereké. Tehát ugye körülbelül egy kanál termőföldben több baktérium van, mint az egész humán populáció. Összehasonlíthatatlan, mennyien többen vannak. És ugye ha sokan vannak, akkor van esélyük arra, hogy kiszelektálódjanak azok a mutáns, mutáción keresztül ment törzsek, baktériumok, amelyek ugye rezisztensek lehetnek. Tehát, hogyha van egy 1 milliárd baktériumot számláló populáció, és abból 1 vagy 2 rezisztens tud lenni, akkor az első antibiotikum kezelésnél a maradék 999 millióhoz elpusztul, ők meg túlélnek, és ők fognak elszaporodni, és már egy következő szintre lépett az evolúciójuk. Tehát ők folyamatosan fejlődnek, rengetegen vannak, mi körülbelül 10-15 évenként tudunk kihozni egy antibiotikumot, tehát reménytelen, hogy felvegyük velük a harcot, úgyhogy itt tényleg az a fő irányvonal, hogy a mostaniaknak a prezerválásával, a mostaniaknak a felhasználásának a csökkentésével kell operálni, hogy hát még visszaveszik az uralmat azok a régi, mindenre érzékeny kórokozók, akik mondjuk 100 éve voltak még az antibiotikumok felfedezése előtt.
Várható még ennél nagyobb szigorítás is? Vagy ez, ami most van, ez jó? Tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Ez egy nagyon jó irány, és bőven elegendőnek tartom. Az, hogy néhány év múlva már az összes élelmiszertermelő állat benne lesz, tehát a nyúl, meg a halak, meg egyéb állatfajok is, illetve 30-tól pedig a társállatok is, ezt én így elegendőnek tartom. Emellett még ugye nem beszéltünk arról, hogy most már a forgalmazás, a felhasználás is nagyon szigorú informatikai rendszerben való bejelentésen keresztül történik. Tehát most már visszaélésekre, túlhasználásokra, nem megfelelő felhasználásokra sincsen lehetőség. Úgyhogy nagyon-nagyon sok támadás ponttal rendelkezik ez a jogszabály. Ezt ugye a NÉBIH, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal koordinálja az Agrárminisztériumnak az égisze alatt, úgyhogy ők, akik nagyon sokat tettek az ügy érdekében szintén. Ugye, amit még fontosnak tartok megjegyezni, ugye tőlük, hogy egy egészség, tehát hogy mi is felelősek vagyunk. A növényorvosok is megteszik remélhetőleg, amit megkövetel tőlük a haza, és láttam, hogy a humán gyógyászatban is komoly mozgolódások vannak. Ugye az európai jogszabályok nem csak az állatgyógyászatra, hanem a humán gyógyászatra is bizonyos szintén kiterjednek, úgyhogy ott is szükség lesz csökkentésre, racionalizálásra. Ők is dolgoznak az ügyen, hiszen tényleg együtt kell mindent csinálnunk. Ez jól mutatja azt, hogy a mi konferenciánkon is rendszeresen vannak humán infektológus előadók, és mi is megyünk humán antibiotikum kongresszusokra előadni, úgyhogy én nagyon úgy érzem, hogy jó irányba haladunk.